Krisztusban szeretett testvérek, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévalóra mi szíveinket. Ez esztendő tanénynyitó Isten tiszteletén, e mai alkalommal ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk, Mózes első könyve második részének, 4. versétől a 15. verssel bezáróan. Istennek szent igéjét Mózes első könyve második részének 4. versétől, a vers második felétől olvasom a 15. versig. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mikor az Úristen a földet és az eget teremté, még semmiféle mezei növény sem vala a földön, és még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Isten még nem bocsájtott vala esőt a földre, és ember sem vala ki a földet mivelje. Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíti a föld egész színét, és formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, és lőn az ember élő lélekké. És ültette az Úristen egy kertet Édenben napkelet felül, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. És nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset és elederre jót, az életfáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Folyóvíz jővala pedig ki az Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazik, és 4 főágra szakad vala. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havillah egész földjét, ahol az arany terem, és annak a földnek aranya igen jó, és ott van Dellion és az Ónixkő. A második folyóvíz neve pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földjét. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel, ez az, amely Asszíria hosszában folyt. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz. És veli az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. Eddig Istennek írott. Krisztusban szeretett testvére, kedves szülők és kedves gyerekek, nagyszülők, és mindannyian, akik itt vagytok az Isten szent színe előtt, a Biblia Isten képe értelmezhetetlen az ember nélkül. De ez fordítva is igaz. Ez a tudat az égi és a földi szépről határozta meg a múlandó és a véges, illetve az örökkévaló és a végtelen viszonyát. Ezt nevezte a 20. század egyik legnagyobb gondolkodója, aki magyar nyelven alkotott, Hamvas Béla. Ezt a kort nevezte aranykornak, az emberiség aranykorának, amikor még az égi és földi szépségről való tudás tökéletesen együtt volt. Ezt a tudást, az aranykornak ezt a tudását rögzíti a Biblia, és ez az, ami széttörött éppen a tudomány kizárólagosságára való törekvése következtében, különösen a nyugati világban az elmúlt több mint 200 esztendőben. Sokan azt gondolják, hogy a hit és a tudás ellentétek. Ezért is szoktuk gyermekeinknek megtanítani, hogy a hit ellentéte a hitetlenség, és a tudás ellentéte pedig a tudatlanság. A hit és a tudás pedig másfajta viszonyban van egymással. Kevesen tudják azt, hogy a Bibliában 2 teremtés történet van leírva. Az egyiket azt azok különösen, akik hittanra jártak, vagy valamiképpen találkoztak a bibliai kultúrával, akár másodlagos források szintjén is, Ismerik azt, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a földet, ahogy ez a Szentírás első mondataitól kezdődően le van írva, a 7. pedig megpihent minden munkájától, és ebben a teremtés történetben szépen felépül minden, éppen ez volt az egyik nagy vitapont, ugye, az újkor hajnalán, amikor a tudomány nevében kikezdték a bibliai világképet. De a másikat, azt testvéreim, amit ma hallottatok, már jóval kevesebben ismerik. A bibliai teremtés történet nem más, mint vallomás Isten. És azt mondottam ugye a kezdetén, hogy a bibliai Istenről nem lehet beszélni, vagy a bibliai istenképről az ember nélkül, ebből következik logikusan, hogy a bibliai teremtés történet vallomás az emberről is. Furcsának és nehézkesnek hathat ez az első pillanatban, testvéreim, de gondoljunk csak bele, mikor az óvodába vagy az iskolába kisiskolásként bekerülnek a gyermekek, nagyon sokszor azt a lehetetlen vagy lehetetlennek tűnő feladatot kapják, hogy rajzold le a családodat. És akkor a gyermekek ott vannak egy nagy lappal és egy ceruzával, ki ilyen, ki olyan tehetséggel megáldva, hát azért 5-6 éves korban még nem egy-egy Picasso jár itt közöttünk, és a gyermekek mégis lerajzolják beazonosítható módon a családot. Krix-kraksz vonalak és körök, és mikor megkérdezik, ő nagyon pontosan tudja, hogy ki az édesapa, ki az édesanya, ki a testvér, ki hogy van. Miközben egy idegen ránéz erre a rajzra, nagyon sokszor csak krix-krakszokat lát, legalábbis nem egészen beazonosítható jelenséget. Mi történik, testvér? Egy gyermek vall az érzelmeiről, és azokban a külső emberek számára beazonosíthatatlan jelekben, a maga szeretetének a teljességében elmondja, amit ő hisz és megél a családról, mint az első nagy szeretet közösségről. Egy vallomás. Egy szeretetben való vallomás arról, hogy kit szeretek, hogyan szeretek, miként, kivel tartozom össze. Ilyen, testvéreim, a teremtés történetnek a leírása. Lehet, hogy sokan nem értik, és olyan idegenül hat, de az az ember, aki tudja, hogy kicsoda neki az Úr az életében, ki az Isten, az az ember valamiképpen vall erről. Ahogy a Szentírás is vall, a maga eszközeivel, eszközrendszerével, és vall az az ember, aki felismerte az írásból Isten. És Jézus Krisztusban a megváltót vall arról az Istenről, lehet, hogy nem olyan tökéletesen, mint ahogy elvárnánk, ahogy gondolnánk, lehet, hogy néha nagyon is töredékesen, mások számára érthetetlenül, de vall, megmutatja, hogy mi a legfontosabb neki. Beazonosítható módon. Valahogy így van a Szentírás, amelyik üzen nekünk. És azt üzeni, ahogy hallottuk, hogy a világot Isten teremtette és töltötte meg élettel. És ez a világ a teremtés hajnalán nem volt a tökéletesség, ahogy most sem a tökéletesség ez a világ, mert a teremtés hajnalán még nem tette teljessé Isten, hiányosság volt benne, most pedig már tönkretette a bűn ezt a világot, és hiányosság van benne. De az világban lévő hiányosságot az Isten jelenléte ki tudja teljesíteni. Ott szunnyad az élet, az új, a teremtő, a megszépülő. Még semmiféle mezei növény nem volt a földön, még semmiféle mezei fű nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsájtott vala esőt a földre, és ember sem volt, aki a földet megnívelje. Milyen gyönyörű üzenetében ez a töredékesség. Nincs kész. És mindaddig nincs kész. Tökéletlen a világ, míg nem lép bele újra Isten. De ott szunnyad az élet. És belelép Isten ebbe a világba. Az ő szeretete által. Azonban pára szállott vala fel a földről, megnevelesíti a földnek az egész színét, és formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett az ő orrába életnek leheletét, és lőn az ember élő lélekké. Ami hiányzott, mikor megjelenik újra az Isten, kitöltje ezt a hiányosságot, és egy teremtésben, vagy új teremtésben megindul az új élet. És tovább megy a Szentírás ebben a vallomásban. Valószínűleg, hogy az ókor embere számára ez egy sokkal élőbb kép volt, testvérei, mint ma, hiszen ha belegondolunk abban a keleti világban, ahol a sivatag vett mindent körül, és igazából az oázisok jelentették a paradicsomot, az életnek a lehetőségét, mikor fölemelték és látták nap, mint nap azt a száraz, kiasszott világot, ami körülöttük van, nekik valami többet jelentett ez, hogy pára szállt fel a földből és megnedvesítette a földet, hiszen látták a szemük előtt elevenedett meg, ahogy az élet átveszi a helyét a pusztaságnak. De tovább megy ez a kép. És azt mondja, az Isten ennél is többet tesz. Egy alkalmatlan anyagból valami egyedit gyúr össze Isten az ő teremtő szeretete által. És ez nem más, mint az ember. Sárból gyúrta össze. Teljesen alkalmatlan volt anyagában tekintve, hogy ebből valami olyan csoda jöjjön ki, ami kijött, ami hordozni fogja majd Isten képét és akaratát itt a világban. A lélek ereje által, ugye, Isten adta az ő lelkét, és így lőn az ember élő lélekké, mondja a Szentírás. A lélek ereje által ez az alkalmatlan anyag alkalmassá válik. Az Isten kezében, az Isten akarata által. Mert az ember azáltal lett ember, hogy az Isten megérintette őt. És már nem csak egy a teremtmények sorában, hanem Isten képére és hasonlatosságára teremtett teremtmény, akinek élet célja és feladata is van. Mert az ember épp azáltal lesz aki és ami, hogy az Isten belép az ő lelkével ebbe a világba, és az alkalmatlan anyagot az ő akarata szerint alkalmassá teszi a lélek ereje által. Minden emberben benne van egy Isten darab, amit meg kellene élni. Itt ebben a világban, aminek tudatosulása, hogy megtalálja az ember a helyét és az élet célját a teremtett világban. De mielőtt eddig eljutnánk, testvéreim, szeretnék még valamit mondani. Kapcsoljuk csak össze ezt a kettőt, ami itt van ebben az igében üzenetként. Az alkalmatlannak tűnőből Isten a lélek ereje által valamit formál, az ő lelke által helyére teszi ezt az alkalmatlannak tűnő anyagot, és egy célt, egy helyet és egy életcélt ad. Újjá formál valamit. Oly sokszor vannak a világban képek, képzetek, hogy alkalmatlan valaki, alkalmatlan akár egy gyerek arra, hogy bizonyos szint fölé jusson, vagy alkalmatlan egy ember lelkileg, vagy külsőleg legalábbis emberi mércével mérve, hogy bármi lehessen belőle, vagy az lehessen, amit megálmodnak. És olyan gyönyörű ez az üzenet, testvérei, hogy az Isten azt szeretné, hogy amiben minden emberek most még nem látjuk az alkalmasságot, az az ő lelkének jelenlétében mégis az ő dicsőségére formálódjék, és úgy formálódjék, hogy ez az élet megtalálja a helyét a világban, és megtalálja az élet célját. És az a gyönyörűség egy ilyen kaotikus világban, amiben élünk. Az Isten ezt az ígéretet adja ti nektek és a ti gyermekeiteknek. Hogy az Isten ezt szeretné. Hogy ne ilyen dezorientált emberek nőjenek fel, akik lehet, hogy hatalmas mennyiségű tudással a zsebükben vagy a fejükben járnak a világban, csak éppen nagy lelki bizonytalanságban, és nem találják sehol otthon magukat. És elveszítik az életcélt. Isten ennél többet akar, többet ígér az övéinek. Az újjáteremtés gyönyörűségében. Kedves szülők és kedves gyerekek, ez az Istennek az akarata is, ez az ajánlata is, ezért gyönyörűséges az Isten közelében lenni, hittanra járni, mert ebben lehet megerősödni, hogy az Isten formál. A maga akarata szerint lelkének erejével is az alkalmatlannak tűnő anyagokat is alkalmassá tudja tenni önmaga dicsőségére. Minden gyermek az Isten ajándéka és egyben az élet lehetősége a jövendőben ennek az isteni célnak a megélésében. És azt olvasjuk tovább ebben a történetben, hogy Isten, aki megteremti, alkalmassá teszi a létre az embert, az emberi létre, melyben hordozhatja Isten, az Isten képét, helyet is biztosít az ő számára. És az embernek ebben egy különös helyet, ugye elhelyezte őt az Édenben, vagy kertben, ami Édennek neveztetik. És ezt a korabeli ismeret szerint be is határolja, hogy így hallottuk, ugye egy nagy folyó, amely négy ágra szakad, és ezeket részben be lehet azonosítani. Azt mondják az írás kutatók, itt egyértelműen a régi folyamközi kultúráról van szó, a mai Tigris és Eufrátesz területéről valahol Örményországnak a határán. Az Isten helyet készít, és ez a gyönyörű, ez a második üzenet. Nem csak megteremt, nem csak alkalmassá tesz, mint lehetőséget, hanem az Isten készíti el az ember számára a helyet. Azt a gyönyörűséges helyet, amit paradicsomnak nevezel később a Szentírás. A perzsa szóból kerül ez át, és talán vannak olyanok, akik emlékeznek arra, hogy az ókor hét csodája között éppen egy Perzsiában lévő ilyen úgynevezett függőkertet tartottak nyilván. Valószínű valahol ott lehetett mélyen ez a tudatban, mert azt jelenti Éden, hogy gyönyörűség. Az Isten egy gyönyörűséges helyet készít el az ember számára, nem az ember maga keresi meg, és megint itt vagyunk a mai világban. Olyan helyen szeretnénk tanítatni, képezni a gyermekeinket, és olyan plusz alkalmakat teremtünk az ő számukra, vagy legalábbis oda visszük el, és hát azért tudjuk, mondjuk ki bátran, hogy terheljük meg a gyermekeinket nagyon sokszor, amelyről azt gondoljuk, hogy alkalmasak arra, hogy majd 10-20 év múlva az élet piacán ebből profitáljanak. És mit mond az írás? Azt mondja a Szentírás üzenete, hogy az Isten maga készíti el az övéi számára a helyet. És ha az ember megtalálja az Istentől kapott rendeltetését, bizonyosnak kell lenni abban, hogy az Isten elkészíti a jót, a legjobbat az ő számára ebben a világban. Ha készülünk az életre, csak nem igazán tudjuk, mi szülők sem, hogy mi lesz 20 év múlva. Egy érdekes dokumentumfilmet láttam, testvéreim, nem olyan rég. Egy dokumentumfilm, amelyik arról szólt, hogy ugye ma a világ egyik leggazdagabb részén, Dubajban követte ilyen német embereknek az életútját, és többek között abban a híres hétcsillagos szállodában a főszakács az egy német, aki mesélt az életéről, a kamera követte, egyetlen mozzanatért idézem ide ezt a történetet. Azt mondta, hogy amikor ő 13 éves korában először megemlítette a szüleinek, hogy szakács szeretne lenni, akkor a felháborodást váltott ki a családban, amit 2 évig nem tudtak a szülei megemészteni, mert azt mondták, hogy az semmi, orvosnak vagy tanárnak kell menni. És azt mondta, hogy most, amikor ebben a helyzetben az én presztízsem jobb, mint egy sebészé vagy egy tanári, az én szüleim utólag elismerték, hogy az, ami akkor bolondságnak tűnt, sokkal több volt, mint az, hogy a szülői akarat teljesedett volna ki az életemben. Mert látszólag egy ilyen munka mégsem azonos egy nagyobb tudást igénylő munkával, és eljut az ember a boldogságra, ha megtalálja a helyét, amit az Isten elkészített. Mert az Isten elkészíti mindenkinek. Bölcs és boldog az az ember, aki nem csak maga készül az életre, hanem megtalálja azt az utat és lehetőséget, amelyben és amelyet az Isten készítette el neki. Mert hinnünk kell és tudnunk kell, ez az ige üzenete, hogy Isten helyet készít az övéinek. És végül pedig a befejező mondat, amit az igéből hallottunk, és vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. Az Éden az nem a semmitevésnek a földje, testvéreim, hanem az Istentől kapott lehetőségeknek a megélése. Oda helyezte Isten az ember, hogy művelje és gondozza azt. Ez az emberi létünknek gyönyörűsége és küldetése. Tenni és teremteni, Isten szépségét ráélni erre a világra, ahol vagyunk, egy csöpnyi Isten jelenlétet megmutatni, akár csak töredékében, és szikrájában is, és megélni, és megteremteni azt, hogy az Istentől kapott ajándék, az Éden, az nekünk feladat és életcél. Édenben élni, ahogy mondtam, nem semmi tevés, hanem igenis kemény munka, azoknak az ajándékoknak elfogadása, és bizonyosság, hogy Isten, aki velünk volt, velünk fog jönni, életet és reménységet ad a gyermekeinknek is. Ezt a bölcsességet és áldást kívánom minden gyermek, minden szülő és mindenki életére. Amen. Köszönjük üzenetedet, amellyel szóltál hozzánk, örökkévaló Istenünk, mennyei jó atyánk, hogy egy régi korba elhelyezett igazságot élővé tettél ma a mi számunkra, hiszen azt üzented, te magad vagy életünk alkotója és formálója, te vagy, aki helyet készítesz a tieidnek, otthonosságot ebben a világban, és te vagy, aki életcélt rendelsz, hogy ne tényfergő életünk legyen, hanem ott azon a helyen, ahová állítottál, jó termő, jelenlétedet bizonyító életek legyenek. Áldjunk és magasztalunk minden ajándékodért, most mindenek előtt a te igédnek üzenetéért. Tégy minket bölcsekké a lélek szerint, hogy mindig a te akaratodban járjunk. Taníts meg bennünket arra, hogy lehet boldognak lenni ebben a világban, úgy is, hogy néha az ember a kevesebbet tudja hálával fogadni. Néha az ember erős lemondani sok olyan dologról, ami hiába valónak bizonyul az életében. Áldj és szenteld meg gyermekeinket, alkalmainkat, amelyek előttünk vannak. Áldj és szenteld meg a családokat, ahonnan eljönnek, akár ide a gyülekezetbe, akár az iskolákba gyermekeink. Áldj és szenteld meg a tanárokat. Áldj és szenteld meg a gyülekezeti közösséget, hogy jó lelki háttere lehessen a mi jövendő kicsin seregünknek, aki alkalomról alkalomra eljön ide közénk. És most különösen szeretnénk elét tenni egy családnak az emlékezését, szeretetét, egy évtizednek imádságát, akaratodban való megnyugvását. Fogadd kedvesen, amit idehoztak, amit naponta letesznek eléd, abban a hűségben, amelyben élik és élték az életüket. Légy kegyelmes mindannyiunkhoz, és fogadd el, amit csöndben eléd teszünk a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.